Világos, mint a nap. Egy podcast napelemekről tisztán, érthetően.
Szervusztok, újra itt vagyunk, ez itt a Világos, mint a nap podcast. Egy kicsikét más felállásban Péterrel átültünk most a kérdezőknek az oldalára, és mai vendégünk Muth Gergely, a Fronius Hungary műszaki tanácsadója, akit szeretettel köszöntünk a stúdióban.
És köszöntök mindenkit.
Szia, Gergő.
És a mai meghívásunknak az apropója az, hogy két héttel ezelőtt kezdődött és ért véget Európa legnagyobb szolár konferenciája, az InterSolar, vagyis hát most már The Smarter E-Europe, ahol ti is részt vettetek a Froniusszal, mint kiállító, és tudom jól, mert beszélgettünk, hogy most már 5. éve, hogy folyamatosan részt veszel te is ezen a konferencián, szakmai kiállításon. Milyen benyomásaid voltak, mennyiben volt ez más, ez az idei, mint a korábbiakat megelőző?
Szerencsére ebben a témakörben érkezett egy friss hír is a Smarter Europe nevezetű kiállítás, hogy ezóta az eddigi legnagyobb, illetve legnemzetközibb kiállítása. Tavaly évvel összehasonlítva másfélszer több kiállító és résztvevő volt ezen a kiállításon. Elég intenzív 3 napon vagyunk túl, úgyhogy mindenképpen mi is éreztük ezt a nagy érdeklődést a kiállításon.
Hát mi Péterrel a csapatostól 2021-ben voltunk kint, akkor kimentünk a szaktanácsadóinkkal is, és hát mondhatom azt, hogy kicsikét elszomorodva tapasztaltuk azt, hogy mindössze 6 pavilonban volt akkor kiállítás nézelőttünk, de nem sok mindent láttunk. Ehhez képest idén 17 pavilon volt. És én alul is méreteztem gyakorlatilag az erre szállható időt, mert végig kellett az egészen rohannom. Nálatok mennyi látogató volt a standon?
Pontos számot nem tudok, mert még mi is megnézzük az eredményeket, de korábbi években egyedül voltam, míg az elejében egy másik kollégám is csatlakozott a csapathoz, és így folyamatában mind a 3 nap magyar partnerekkel töltöttük az időt, illetve természetesen a egyéb más országból érkező érdeklődőkkel is foglalkoztunk. Úgyhogy ilyen szempontból nehéz megmondani, hogy mennyien is voltak pontosan, de a korábbi évekhez képest több kollégával érkeztünk, másrészt pedig lényegesen több megbeszélés volt.
Hát az biztos, hogy én nem fértem oda hozzá, tehát mi ott kint nem találkoztunk, mert annyian voltak a Fronius tanul, egyszer a Gergelyt nem lehetett észrevenni, úgyhogy én nem furakodtam, mert tudtam, hogy úgyis jössz az adásba, és majd itt beszélgetünk erről.
És a egész kiállításnak, ugye te is kint voltál, Ádám, én most idén nem voltam kint, a növekedés mérték az minek tudható be, hogy látjátok le inkább, vagy mi volt az, ami a legnagyobb teret foglalta? Tehát a maga effektív a napelemmel az áramelőállítás, vagy a tárolás, és mi miatt megy arra a hangsúly? Tehát a piac észszerű változásai miatt megy arra a hangsúly, vagy a Európába jellemző támogatási rendszerek miatt, vagy tehát, hogy mi az, ami felé úgymond tendál az egész, merre fókuszál, merre növekszik ez a... Erre vagyok kíváncsi igazából.
Tavalyiben egy elég intenzív évünk volt, emlékeztek arra az energiaválságra, energiakrízisre, és ennek nyomán akkora megülő energia boom lett, amit nem lehetett semmilyen körülmények között egyik napra, másikra, hónapra megugrani. Nagyon sok bérgyártású új szereplők léptek be a piacra, teljesen nulláról, és így gyakorlatilag hasonló küllemű, vagy hasonló műszaki paraméterű versenytársak százai jelentek meg gyakorlatilag, és ezt lehetett látni a kiállításon is, hogy...
Tehát egy óriási vákum lett, ami beszippantott sok lehetőséget. Aha.
Igen, mi is erre eztük az idejében a hangsúlyt, hogy megmutassuk, hogy mi továbbra is itt vagyunk, és megfelelő befektetéssel, illetve fejlesztéssel az idei évben ezt a növekedést már le tudjuk fedni, illetve a jövőben ehhez még több kapacitás fog rendelkezésünkre állni.
Igen, arra emlékszem, hogy januárban voltam kint nálatok a gyárba, hogy a gyárba folyosó egyik oldalán ment a gyártás, ezerrel a másik oldalán épültek az új gyártósorok ott egy légtérbe, tehát hogy gyártás mellett követitek ti is itt a növekedés tempót.
Nagyon jó példa, hogy pont a Interstellar után jöttek partnerek is látogatásra, és meg tudtuk mutatni az éppen aktuális gyártási helyzetet, és amit még januárban együtt néztünk meg, azóta még több lehetőség, illetve már futó gyártósorra tudtunk találkozni, úgyhogy folyamatosan jövünk fel ebben a tekintetben, és erősítjük ezt a európai értékrendet, amit szerettünk volna a kiállításon is bemutatni, mert ahogy említettem, itt egy hatalmas nagy vákum keletkezett, amit sok esetben a távol-keleti gyártók tudtak nagyon egyszerűen lekezelni, míg Európában ebben a tekintetben azért kiszolgáltatottabbak voltunk.
Készültetek az Interstellarra valami újdonsággal, vagy a megszokott termékpalettával voltatok jelen?
Volt lakossági rendszerben, illetve kereskedelmi rendszerekben is. A lakossági rendszerben a jövő évvel fog debütálni az úgynevezett Gen 24 standard változat. Jelenleg a pluszos változat, ami elérhető, ami azt jelenti, hogy már akkumulátort, illetve áramszünet esetén az épületet el tudja látni, míg a standard verzió az gyakorlatilag ugyanezt tudja, csak szoftveresen ez a két képesség le van benne butítva. Így gyakorlatilag mindenki számára egy árérték arányban elérhetőbb terméket tudunk biztosítani, de a későbbi bővíthetőség, fejlesztési lehetőség inverter csere nélkül megvalósíthatóvá válik.
És neked a kiállításon kívül maradt időd arra, hogy szétnézzél? Tehát szétnézzél a többi pavilonban?
2018-ban volt még erre lehetőségem, az idejében már erre esése volt.
Hát, akkor viszont elmondom, hogy én mit tapasztaltam, mert ahhoz képest, amit mi 21-ben láttunk, meg ahhoz képest, amit 22-ben, ég és föld volt a különbség. De én 2013-ban voltam kint először az Interstelláron, és akkor még csak Interstellárnak hívták, egy kicsit utána néztem. Ez a kiállítás, ez 1991 óta létezik. Ez nagyon érdekes, akkor még a Forcelmi Egyetemnek a pár kutatója, akik a napenergiával foglalkoztak, ők összehoztak egy ilyen kis előadás sorozatot, hívtak 5 darab cég állított ki, csak ez egészen ment 99-ig, nyilván nagyobb érdeklődéssel, meg nagyobb részvevői létszámmal, és 2000-től nevezik Interstellárnak, és folyamatosan változott az egész termékpalettának, a kiállítóknak az összetétele. Ugye azért is mondtam, hogy most már The Smarter Europe-nak hívják, mert most már afele megy, hogy hogyan legyen okosabb a megújuló energiafelhasználás, és ez az idei kiállítás, ez abszolút ezt reprezentálta. Tehát a 17 pavilonból, amiben volt 16 beltéri és egy kültéri.
A müncheni vásárvárosról beszélünk?
A müncheni vásárváros, igen, ahol gyakorlatilag egy pavilon akkora, mint az A pavilon a Hung Expo-n.
Ahol mozgó járdák vannak, hogy a kilométerekbe túléljék az emberek a
látogatást. Az Interstellar ebben gyakorlatilag azt hiszem 3 és 6 pavilonra szűkült. 13-ban még jelen voltak a gyártó robotokkal, a keret előállító, mert majdnem azt mondja, alumínium húzó eszközökkel, üveglapokkal voltak kint, cellákkal, napelemcellákkal. Most ez leszűkült az egész 6 pavilonra, és az energiatárolás hatalmas teret nyert, az energiamenedzsment hatalmas teret nyert, hatalmas teret nyert az elektromos autózás. Tehát én azt vettem észre, hogy a napelemet tényleg mindenki mint egy eszközt bemutatja, egy jó kipróbált működő eszköz, és mindenki inkább megy az okosabb energiafelhasználás felé, és bemutatja az ehhez kapcsolódó eszközöket. Ugye most nálatok a Gen 24, az már évek óta tudja ezt, és azt se titok, hogy mi is nagy darabszámban Gen 24-okat értékesítünk, és próbáljuk ezt a fajta energiagazdálkodást népszerűsíteni.
Azt itthon látja az ember, hogy ezt a fajta dolgot, hogy az energiagazdálkodás, energiatárolás felé kell is, hogy elmozduljon, ahogy én látom a piacot, meg a megoldás sok iránti igényt, mert az, hogy oké, vehetek napelemet, felteszem termel, most mindegy, hogy ipari volumenbe csinálom egy cégnek, vagy magánszemélynek, vagy naperőmű, az, amikor süt a nap, mikor nagyon süt, akkor nagyon termel, mikor kevésbé, akkor kevésbé, ha nem süt, akkor nem termel. Tehát ez egy most már mindenki számára ismert, elérhető, olyan, mint egy mosógép, elmegyek, veszek, bekapcsolom és működik. Viszont ugye, mivel időjárásnak kitett, és most már olyan mennyiségű energiát termelünk már itthon is, hát nyilván a Németország egyéb trendekről nem is kell beszélni a nagyságrendkülönbségekről, aminek a kezelése már ez az időjárásnak kitettség miatt már az sokkal erősebb, sokkal jobban fókuszba kerül, hogy tudjuk ezt hatékonnyá tenni. És akkor én ebből gondolom azt, hogy emiatt is nyer nagyobb teret a tárolás. Meg ha én jól hallottam, ezt nem tudom, vagy megcáfolt, vagy megerősített, hogy nem tudom, Németországban most például a tárolás az, amit jobban támogatnak már.
Igen, ugye ott egy látható ebbe az irányba az utóbbi években egy intenzív elmozdulás. Ebbe a tekintetben is ez a Gen 24 vagy Gen 24 ki hogyan szereti ejteni egy tökéletes párosítás, illetve visszakanyarodva itt a korábbi években megjelent az elektromobilitás, úgynevezett szektor integráció, hogy nem csak a villamos energia termelésbe használjuk a megújulót, hanem szeretnénk a fűtés, a mobilitásban is ezt a villamos energia termelésbe vonzani, és egyre több fosszilis energiahordozót kiváltani. Az elektromobilitási halban, vagy éppen épületben mi is kiállítottunk egy kisebb standdal, hiszen maga a napenergia standunkon is rendelkezésre állt a Watt Pilot, mint egy elektromobilitási eszköz, ami pont most hozta el a németországi innovációs díjat, hiszen ott is nagyon sok energia az, ami megtermelésre kerül, viszont nem feltétlenül ott helyben kerül felhasználásra, hanem villamos energia tarifa rendszerrel motiválják arra az embereket, hogy akkor töltsék az autójukat, amikor rendelkezésre áll az energia, és nem feltétlenül otthon, hanem akár útközben, vagy éppen ahol az autóval járnak.
Mert hogy a Watt Pilotot, a Froniusnak az autó töltőjét azt tudja magával vinni, és csatlakoztatni ugyanúgy.
Pontosan, és össze van kötve a villamos energia tőzsde árrendszerével, és így tudja egy bizonyos energiaár alatt tölteni magát az autó.
És akkor Ausztriában, Németországban ez már működő gyakorlat?
Ez teljesen elfogadott ösztönzési rendszer, hogy lehet egyetemes szolgáltatásként is részt venni a rendszerbe, lehet ilyen változó energiarendszerben, illetve maga betáplálásért is lehet választani különböző áramszolgáltatókat, hiszen ezzel próbálják a piac nyitásnak a lehetőségét, a versenyeztetést megnyitni.
Tudtál beszélni külföldi partnerekkel is a kiállításon, vagy inkább a magyarokkal?
Tudtam külföldiekkel. A Németországban volt ugye kétes, úgyhogy relatíve sok német telepítővel, Románia, illetve tőlünk délebre a Balkán régiónak az erősödését is lehet látni.
Arra vonatkozóan van információt, hogy ők mennyit fizetnek most a villamos energiáért?
Igen, pont a franciákkal sikerült egyeztetni, hogy erre kitérni, és ott 20 eurócent volt, 25 eurócent volt a legmagasabb villamos energiára tavaly évben, még nálunk volt, aki majdnem 200 forintért, vagyis olyan 60 eurócentért tudta a kilowattóráját megkötni, úgyhogy teljesen le voltak döbbenve itt a magyarországi árakon, de nyilván más a mi kiszolgatottságunk, mint mondjuk tőlünk nyugatra lévő országunk.
Hát a franciáknál gondolom a 51-nehány atomerőműnek is köszönhető ez valahol, várhatóan, illetőleg amennyire én mostanában nem néztem árakat, én még a energiaválság előtt nézegettem, akkor Ausztriában ilyen háromszoros ára volt a energiának átlagára, mert ugye kicsit visszacsatolva az előzőhöz itt az autótöltőn keresztül, hogy az áramtőzsdére rá van kötve, hogy ugye nálunk még nem működik az, ami Nyugat-Európában működik, hogy 4 óránként változik, vagy 5-10 percenként változik a villamos energiának az ára, függ a éppen betáplált megújuló mennyiségtől, meg millió egy dologtól, és ugye az autótöltő is például figyeli azt, hogy mikor alacsony az ár, és akkor tölti az autót mondjuk adott esetben, tehát hogy ezt akartam csak visszacsatolni, hogy vannak olyan funkciói, ami nálunk még nem releváns, de e felé megy, tehát más megoldások nem lesznek nálunk se az energiagazdálkodásban úgysem.
Az érdekes, hogy ezt mondod, mert 21-ben, amikor pontos standotokon voltam, és azt hiszem a holland kollégáddal beszélgettem, akkor náluk Hollandiában 55 eurócent volt a villamos energia ár. Ugye én elmondtam, hogy nálunk mennyi, teljesen megdöbben, de hát nyilván tudta, hogy nálunk mennyi, csak hogy milyen alacsony energiadíjat fizetünk. Akkor az 55-ről most meg a lakossági visszament 25-re a franciáknál. Ez nagyon érdekes tényleg, mert mindenhol nagyon volatilis ez a piac, és mindenhol ezt halljuk, hogy fölmegy az égbe, aztán meg visszamegy. Hát mi azért próbáljuk azt kommunikálni, hogy a napelemmel legalább stabilan ki tudod számítani az energiaköltségedet. Egyszer megveszed, és akkor folyamatosan termel, az annyiba kerül, hogyha elhasználod nyomban magadnak. Arról akarnék beszélni, hogy ugye, mivel nagyon kevés időm volt az, hogy megnézem az egyes termékeket, én fókuszáltam arra, hogy részt vegyek az előadásokon. És beültem egy pár előadásra, hogy az öt csarnokban volt öt különböző szakmai fórum, és engem például nagyon meglepett az, hogy a hidrogén fórumon tömött sorok voltak. Nagyon nagy volt a fórumnak a platformja, nagyon sokan is voltak rengeteg előadóval. Én tudom jól, hogy te neked a hidrogén az egy vesszőparipád, neked az a szűken vett szakterületed. De te hogyan látod a hidrogénnek a jövőjét Európa szerte, vagy akár világszerte?
Azért azt is mondjuk, mert nem biztos, hogy csak szakemberek néznek, hallgatnak bennünket, hogy, hogy jön a hidrogén a napelemhez, hogy ott az a lényeg, hogy ugye hidrogént állítunk elő a napenergiából, és hidrogén gázformájába tároljuk, vagy hasznosítjuk.
Igen, a Fronius-nek ebben van több mint 20 éves tapasztalata. Jelenleg ez a rész, ami külső befektető partnert keresünk, mert el kell döntenünk a tavalyi évben, hogy melyik vonalat erősítjük, mert azt láttuk, hogy egyszerre két lovat nem fogunk tudni megölni. Ez a napenergia, az inverter, a hardware-nek a gyártása, ez iszonyat emberi gyártói erőforrást is igényel, és emellett a hidrogén gyártásnak a felfuttatása az megugorhatatlan lett volna, és ezért keresünk most befektető partnereket erre a szegmensre, de ez biztosan a jövő évtizednek egy, meg az idei évtizednek egy olyan sarkatos pontja lesz, ami megkerülhetetlen lesz. Nem feltétlenül a sima magánszemély autózásban, hanem inkább az energiatárlás és a nagyobb vontatási szektornak a kiváltása, a fosszilis energiautózóknak a kiváltása lesz fontos.
És te, hogy látod, inkább akkumulátor, vagy inkább hidrogén, lehet egyáltalán ilyen fekete-fehér kijelentéseket tenni?
Szerintem van egy film is, a Szürke 50 árnyalata, szerintem a hidrogén, illetve a elektromobilitás is teljesen kéz a kézben. Nem lehet az egyik a másik nélkül, hiszen egy üzemanyagcellával hajtott, hidrogénnel hajtott autóban is van akkumulátor. Nem lehet a egy pár napos, illetve hetes energiatárolás akkumulátoros rendszer kiváltani több hónapos vagy szezonálisra, amire viszont tökéletes a hidrogén. Magyarország esetében nettó energia importőrök voltunk villamos energia tekintetében. Az idei év egy fordulópont, hiszen már több szörű alkalommal is exportáltuk az energiát, legköszönhetően a megújulóknak, napenergiának, és ezt az energiát akár is tudjuk tárolni magunknak a téli időszakra, akár földgáz felhasználásnak a kiváltására, vagy a villamos energia, amikor kevesebb megújuló áll rendelkezésre, akkor használjuk fel.
Tehát akkor a hidrogén lesz az a, vagy a hidrogén az az egyik olyan megoldás, amivel most bután fogalmazva időtlen időig tudom tárolni a oda átfordított energiát, míg az akkumulátor az mondjuk másnap reggelig tárolja nekem, és másnap reggelig tudom belőle használni, vagy ilyen ideig, óráig, néhány napig. Tehát itt gondolom, akkor projektenként ezt mindig eltérő, hogy melyik milyen arányba.
Igen, pontosan.
Pont. Szerepel.
Hallgattam erről én is különböző podcasteket, meg értekezéseket. Igazából senki nem tudja egyértelműen letenni a voksát az egyik meg a másik mellett, de az nagyon érdekes volt számomra, hogy ennyivel nagyobb volt az érdeklődés a hidrogén fórumon, mint mondjuk bármelyik máson. Tehát az biztos, hogy nagyon nagy lobbyerő van mögötte, és nagyon érdeklődés övezi a hidrogén előállítást.
Hát én szerintem most megint csak azt gondolom, hogy óriási, tehát ugye az elektromos, illetve az autózásnak is a fosszilisról leváltásáról. Egyik oldalról megvan az, hogy mindenképpen a teljesen elektromos autó az irány, mások meg azt mondják, hogy hát a hidrogén vagy az ehhez hasonló hajtások felé, vagy ezek kombinációja felé kell elmozdulni, és szerintem most ilyen szempontból is egy óriási választóút van, vagy útkeresés van, nem hogy Európa, hanem, vagy Magyarország Európa, hanem világszinten, és szerintem ez is belejátszik nagyon nagy mértékben, mert ugye nagy mennyiségben akkor tárolni, akkor elosztó hálózatok, hatékonyság, stb. Tehát, hogy biztos, hogy ott itt egy óriási jövőt kapizsgálnak a szektor szereplők.
Hát ugye, ez elektromos autózásnál azt is meg szokták fogalmazni kritikának, hogy nem lehet elég gyorsan tölteni az autót. Az egyik előadó, aztán díjat is nyertek azzal, 3 megawattos töltési sebességet tudnak már elérni egy töltővel, ebben már folyadékhűtés van, egy nagyon komplikált rendszer, és előrevetített, hogy 12 megawattos töltési teljesítményig dolgoznak a töltőberendezésen. Ez nyilván nem egy elektromos Fiat 500-as töltenek ezzel, hanem hajókat.
De hogy
ilyen döbbenetes, hogy 3 megawatt, tehát mi amikor erőművet építünk, 1,6 megawatt volt a legnagyobb erőmű, amit építettünk, ez meg 3 megawattal tölt, és egy brutális csatlakozó, ugye egy csatlakozón keresztül elképesztő.
Itt talán fel lehet azt mondani, hogy az a 3 megawattnak ott készen kell lennie. És hogyha most egy hajóról beszélünk, ami napközben mozog, a nap többi részében 99%-ban az 3 megawatt az kiépítetten ott van, és nem már rendelkezésre. Mondjuk itt ez is jól lehetne kombinálni, mint mondjuk egy naperőmű mellé egy szélerőmű csatlakozás, hogyha a kettő technológiának a működésének a együttes átlapolás az 15-20% környékén van itt Magyarországon, lehetne mondjuk azt a kapacitást a környéken lévő relatíve többlet napenergia felhasználásával hidrogén töltőállomást vagy képzőrendszert létrehozni.
És ez, amit most mondtál, ez olyan szinten került előtérbe, hogy egyre több cég foglalkozik például ilyen energiamenedzsmenttel, smart gridekkel, hogy ezt korábbi adásokban is beszéltük, hogy visszatérő probléma, hogy az energia igény sokszor nem ott jelentkezik, ahol az energia előáll. Most az egyik csapat, akit így kiemelnék, van a SolarLog, teljesen véletlenül megtaláltam a 10 évvel ezelőtti standjuknak a képét, meg a mostani standjuknak a képét, és ha 10 évvel ezelőtt nem is egy póster volt mondjuk, meg egy hostess, de azért egy sokkal kisebb standon vettek részt, mint most. Most hatalmas lett falon, fél óránként voltak különböző nyelvű előadások, és ők tényleg csak egy voltak a sok közül, akik ezeket a smart energy management rendszereket mutogatták be, hogyan lehet a villamos energiát okos rendszerrel eljutatni egyik helyről a másikra, ott, ahol a felhasználás történik. Tehát elképesztően jó volt tényleg.
Itt talán a kihívás az lesz majd, hogy mondjuk Nyugat-Magyarországon, Dél- vagy Kelet-Magyarországon valahogy szükség van az energiára, és hogy hogyan lehet oda eljutatni az átviteli hálózaton, ahol hiány van, és ahol meg többlet van.
Milyen veszteségekkel?
Igen, és ez lesz majd a jövő technológiája, hogy az az energia, ami relatíve közel elérhető, azt ott a közelben tároljuk el, illetve használjuk el, ami pedig távolabban, azt pedig próbáljuk meg relatíve kis változtatásra, szabályozásra elérhetővé tenni.
Energiamenedzsmentre tényleg voltak különféle megoldások, de mindegyik nagyon szofisztikált volt, meg érdekes. Hát ugyanaz a célja mindegyiknek, de mindegyik másképpen oldja meg. Erről tényleg nagyon sok előadást láttam. Aztán voltak még érdekesség, hogy itthon fölmerült az erkély napelem már több fórumon, miért nem lehet csinálni ezt, kommentekbe is kérdezgették. Na most az egyik előadás az ablaknapelemről szólt. Gyakorlatilag egy erkély napelem, csak kisebb, és már az ablakra is kirakhatod. Tehát, hogy már ilyen típusú megoldások is voltak. Korábbi adásoknak így a komment szekciójában láttuk azt, hogy hát a napelem az mennyire környezetszennyező, mert hogy mit csinálnak a napelemekkel 20-30 év múlva, majd térdi fogunk ázolni a hulladékban. Erre is láttunk nagyon jó megoldásokat, hogy hogyan tudják ezeket újrahasznosítani. Ti a Froniusnál megújuló energiával dolgoztok zömmel, ugye zöld energiával állítjátok el a működéshez szükséges energiát.
Nem csak a villamos energia termelésben, hanem januártól kezdődően a gázt is teljesen kiváltottuk a osztrák gyártói telephelyeinken, így gyakorlatilag a fűtés, illetve a villamos energia felhasználás is teljesen 100%-ban zöld energiával működik. Ez szerintem nagyon fontos lépés volt a cégnek az életében, hiszen hosszú távú befektetés volt, amikor ezt a döntést meghozta a cég vezetése. Hogyan tudtuk ezt például elérni? Az új gyár alatt 2 darab jégvermet alakítottunk ki, mert 88 kilométernyi csőhálózat van, és egy hőszivattyúnak a segítségével a kristályosodási folyamatot használjuk ki a téli időszakban meleg előállítására, a nyári időszakban pedig az épületnek a hűtésére. Ezen mellé még ez a két hőszivattyús rendszer, ez közel 7 megawattos teljesítményt tud hőoldalon biztosítani, úgyhogy ezzel azért elég komoly lépéseket tudunk tenni a jövő mutató árak fenntartásával.
És az ehhez szükséges villamos energiát miből állítjátok elő?
Ausztria az egy nagyon szerencsés helyzetben áll, hiszen rengeteg víz erőművük van, éjszaka fel tudják használni a paksi atomenergőnek az energiát, energiatállásra, illetve a szél, illetve a napenergia kombóhoz, gyakorlatilag rekorder Európában, ehhez képest mondjuk Izland, Norvégia még előrébb van, nyilván a villamosenergia felhasználása, amit lehetett, azt ők kimaxolták.
Hát a fizikai lehetőségeit a országhoz adták, igen.
De mondhatjuk azt, hogy ez környezetbarát? Tehát ez a villamosenergia termelés, ez a termék előállítás, ez környezetbarát?
Én úgy gondolom, igen. Viszont nem elég a gyártás, hanem a beszerzés, illetve maga a újra hasznosíthatóság az inverternek. Mennyire javítható egy rendszer, hiszen megújuló energia esetében nem megújuló szemetet gyártsunk, ami nem újra hasznosítható, hanem törekedjünk arra, hogy ez mind nagyobb mértékben újra fel tudjuk használni. És erre találták ki az úgynevezett életciklus analízis, ami bemutatja, hogy egy termék gyártás előtt a termékek, amiket beépítésre kerülnek, milyen energiafelhasználása és ökológiai lábnyoma van, majd a gyártás követően a szállítás, felhasználás, és legvégén, amikor már ténylegesen lemondunk a termék felhasználására, akkor annak a újrafelhasználásáról mutatja be ez az elemzés, és például Magyarországon, ha egy 10 kW-os Gen 24-et 1,26 évig legalább használunk, akkor klíma semleges lesz. Antok ez, hogyha gyakorlatilag még további 4,5 évig használjuk, akkor már háromszorosan többet tettünk a környezetünkért, mint hogyha nem investáltunk volna be egy ilyen rendszerbe.
Még ezt, ha jól mondom, akkor a Gen 24-nél van az, hogy vannak a hűtés miatt viszonylag komoly alumínium alkatrészei, hogy ezek már eleve 100%-ban megújuló, tehát újrahasznosított alumíniumból készülnek eleve, ha jól mondom.
Igen, nagyon büszkék is vagyunk, hogy nem kell újabb alumíniumot kibányászni, hanem az alumínium, mint a palackok esetében is a legjobban újrahasznosított anyag közé tartozik, és így a hűtés technológiánál is ez a hűtőbordázat is ebből a anyagból készül.
Vannak ilyen tanulmányai, de még publikusan elérhetők?
Igen, ez publikus, illetve készítettünk magyar nyelven webináriumot is erről, nem csak a Gen 24, hanem a kereskedelmi rendszereknél az úgynevezett Tauró családnak is elérhető, ami megmutatja azt, hogy egy nagyobb rendszer esetében a helyszínen javíthatóvá teszünk egy 100 kg-os invertert, az 7,7-szer több széndioxid megtakarítást tud elérni, mintha küldünk helyette egy másikat, és azt után leszerelik, illetve elviszik a javítóhelyre.
Itt van az a pont, hogy elmondhassuk, hogy ezeket a tanulmányokat be fogjuk tenni a leírásba, és akkor elérhető, mert ez folyamatosan kérdést, hogy mindenki mondja a magáét, te meg akkor dokumentumokkal is alá tudod támasztani, hogy ez kész, ezt valaki kiszámolta. Ezek nagyon érdekes dolgok, mert nem a levegőbe beszélünk, tehát egyikünk se. Tehát nálunk azért, még nálunk is okosabb emberek ezt valamikor egyszer kiszámolták és leírták, de hát nyilván ezeket az anyagokat használjuk fel mi is, és ezekből dolgozunk.
Hát itt a kiállításon is az egyik kutatócsoport részvevője szintén ott volt mind a három napon, és ő mutatta be ezt a felhasználói falat, mi úgy szoktuk nevezni, ahol elmeséljük a történetét egy adott témakörnek, energiaszektor, mobilitás, fűtés, hűtés, és nyilván a nap végén, amikor kicsit megpihenünk, azért még szakmázunk, és nagyon hosszas beszélgetést tudtunk vele is eltölteni, milyen konklúziókat tudunk levonni egy-egy ilyen vizsgálatból, és hogyan tudjuk ezt beépíteni a következő generációs vagy újabb típusú rendszerekbe.
a kutatásfejlesztés és a startupok az megint egy külön szekciót kapott az egyik pavilonban. Rengeteg startup volt, és kezdve onnantól kezdve, hogy a napelemes biciklitároló, a innovatív napelem újrahasznosítás, mindenféle startup volt, és ugye ezekből lesznek előbb-utóbb tényleg azok a termékek, azok a cégek, amik majd ezt a megújuló villamos energiatermelést viszik tovább. Tehát azért érdekes az, hogy sokszor kesergünk azon, hogy elvették itthon a szaldó elszámolást, milyen rossz. Hát máshol már azért 10 évvel, 15 évvel előrébb tartanak az ilyenekben. Nekem az egyik nagyon érdekes példa volt, nem akarom mondani a nevét, de az egyik fali töltő gyártónak volt egy nagyon érdekes problémája, végighallgattam az előadást. Ez a cég, ez villámgyorsan 20 főről 200 főre növekedett, de a villámgyors, azt úgy képzeld, hogy 2 hónap alatt kellett keresniük egy új telephelyet, el kellett költözzenek, és oda szükség lett volna nekik 500 kilovattnyi villamos energia csatlakozásra. Ez Spanyolországban van, ugyanaz a szituáció, mint itt, 1,5 millió euró és 1,5 év. Hát ez lett volna a költsége. A pénz nem lett volna gond, de az időtényező igen. És képzeljétek el, hogy kifejlesztettek egy saját energiamenedzsment rendszert. Nekik már volt egy kétirányú fali töltőjük, ami az autót is tudta tölteni, meg az autóból is tudott villamos energiát vételezni. Vettek 27 darab Nissan Leaf-et. Vettek egy 500 kilowattos akkumulátorpakkot, létesítettek egy 156 kilowattos napelemes rendszert, a 127 kilowattos meglévő hálózati kapacitást meghagyták, és kifejlesztettek hozzá egy szoftvert, amivel ez naponta szépen el tudja látni az ő 500 kilowattos villamos energiaigényüket. Költségben nem nagyon voltak beért, ez is egy 1 millió euró körüli beruházás volt, viszont 3 hónap alatt megcsinálták az egészet. És úgy működik a gyártelep, vagy hát úgy működik az irodaház, hogy nappal villamosenergia, akkumulátorokba táplálva, este akkumulátorral a különbözetet meg ugyanúgy a hálózatból vételezik. Az autókra meg rákérdeztem, van egy ilyen booking rendszerük, és ugye nyilván azokat az autókat vihetik el a kollégák, amik éppen olyan töltöttségi állapotban vannak, hogy már nem kell a házhoz. Tehát, hogy gyakorlatilag itt tartunk most, hogy egy autóval, egy akupakkal, meg egy napelemmel meg tudod oldani az irodaházadnak a működését. Nekem ez nagyon, nagyon érdekes volt.
Hát így kicsit összességében látva a tapasztalataitokat, meg amikről beszélünk, meg amiben érünk, dolgozunk, bennem az a kép alakul ki, hogy valójában most ezekben az években kezd a napelemmel termelt energia igazán integrálódni az életünkbe, az energiagazdálkodásunkba. Néhány év múlva már az lesz a ritka, hogy akkor, illetve az lesz a nehézség, hogy akkor a háztartást, azt oké, nincs napelemet, hogy nincs napelemet, tehát hogy ez így működik jól, és úgy működik jól, meg ezekkel a megoldásokkal működik jól, tehát hogy olyan lehetőségek kerülnek a lakosok kezébe is, meg energiaellátottság szintjén az országnak is ugye olyan változásokat hoz, ahogy mondod is, hogy most már exportálni tudunk időnként energiát, tehát az önellátást nagy mértékben növelni, nem csak lakos, hanem ország szintjén is, és ezekkel a megoldásokkal valós alternatívá válik. Tehát nem az van, hogy rengeteget termelünk, és nem tudunk vele mit kezdeni, hanem akkor el van irányítva, és akkor van használva, amikor szükség van rá.
Ez egy izgalmas időszak, ami előttünk áll, mi ezt szoktuk mondani, és ezek a kihívások, amik találkozunk, hogy rengeteg idézőjelben többlet napenergia van, és ezt most meg kell tanulnunk megfelelő környezetben, illetve szektorokban felhasználni, úgyhogy ezért is lesz az elkövetkező időszaknak is ez egy kulcs időszak, ahogy tudunk, mint egy kis bebábozódott állatlepkévé válni, hogyan tudunk tényleg ezbe az új területen nyitni, és nyilván tovább kell mennünk ebbe a megvesszük, föltelepítjük, és utána örülünk neki, mint a mosógép példánál. Most már kell oda jutnunk, hogy ezt össze kell kötnünk egy hőszivattyúval, vagy egy elektromos autóval, és nyilván az épületnek az energetikáját is a hálózatfejlesztés nélkül megoldani.
Okosan gazdálkodnunk kell azzal, amit termelünk, nem csak termelni.
Nem, mit szólnátok ahhoz, hogy ezt megnéznénk egy konkrét példán keresztül, például, hogy te hogyan csinálod otthon a házadban, mert hogyha jól tudom, akkor nálad ugyanez a rendszer működik, okosan üzemelteted a házadat, hogy ez lenne a következő adásnak a témája, és most mindenkinek megköszönjük a figyelmet, és tartsatok velünk a következő adásban is, amikor szintén Gergely lesz a vendégünk, ahol elmeséli, hogy ő kecskeméti otthonában hogyan oldja meg a napelemes energiafelhasználást, és hogyan élik mindennapjaikat. Köszönjük!
Köszönjük szépen!
Köszi!
A Világos, mint a nap házigazdái Ragonca Ádám és Kujáni Péter segítettek neked eligazodni a napelemek világában. Ha tetszett az adás, ne maradj le a többi epizódról sem. Iratkozz fel a műsorunkra kedvenc podcast lejátszódon vagy a YouTube-on. További személyre szabott szakmai támogatásért keresd minket. A leírásban megtalálod a hozzánk vezető utat.